9 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Költségvetési többletforrást biztosít a kormány a Családi Csődvédelmi Szolgálat központi és területi szerveinek. Erről Köböl Anita kormány szóvívő beszélt csütörtökön, a kormány szerdai döntéseit ismertető sajtótájékoztatón. A szóvívő szerint minden tizedik magyar családnak van valamilyen fizetési hátraléka. A kormány nem hagyja magukra ezeket a bajba jutott családokat, ezért új adósságkezelési tanácsadási szolgáltatás indításáról döntött. Ezt a szolgáltatást biztosítja november 20-ától a Családi Csődvédelmi Szolgálat. A kormány szóvivő szerint a szolgáltatás bevezetésével évente 3-4 ezer pénzügyi nehézséggel küzdő ember kaphat személyre szabott szakszerű segítséget. Aki személyesen szeretné igénybe venni az adósságkezelési tanácsadást, annak a kormányablakhoz kell fordulnia, de online is lehet majd jelentkezni a tanácsadásra. Köböl Anita a sajtótájékoztatón bejelentette azt is, ismét kötelező lesz a kamarai tagság az orvosoknak. Emlékeztetett arra, hogy 2023-ban egy politikai konfliktus miatt az előző kormányzat gyakorlatilag ellehetetlenítette a Magyar Orvosi Kamara működését. A kormány most arról döntött, hogy visszaállítja a kamara jogosultságait. Hozzátette, a kamarai jogosultságok megnyírbálása óta nem volt olyan érdekképviseleti fórum, ahol az orvosok megfogalmazhatták volna kifogásaikat és javaslataikat az ágazat működésével kapcsolatban. Továbbá a testület elvesztette véleményezési jogát az egészségügyet érintő jogszabályok esetén. A szóvivő elmondta, a jövőben csak az folytathat orvosi tevékenységet, aki tagja a Magyar Orvosi Kamarának. A kötelező tagság visszaállítása érinti a felsőfokú szakirányú szakképzéssel rendelkező egészségügyi dolgozókat is. Ezzel helyreáll a Magyar Orvosi Kamara köztestületi működéséhez szükséges feladat és hatáskör, valamint megerősödik az egészségügyben működő mindhárom szakmai kamara köztestületi szerepe. Hozzátette, a törvénymódosítás célja az is, hogy megerősítse a szakmai önkormányzatiságot, javítsa a betegbiztonságot és a szakmai minőséget. A rezsicsökkentés megszüntetését, az ebből származó megtakarítás visszaosztását, egy igazságosabb rendszert javasol a levegő munkacsoport. Az erről szóló elképzeléseiket levélben ismertették Kapitány István gazdasági és energetikai miniszterrel, közölte a civil szervezet. A rezsicsökkentés jelenlegi formájában az adófizetők pénzét pazarolja, igazságtalan és a tehetősebb rétegeknek kedvez, írták a megbízásukra készült legfrissebb tanulmány megállapításai alapján. A lakossági földgáz és távhő mesterségesen alacsony árai, érdemi túlfogyasztást, pazarlást, ezáltal pedig jelentős környezeti terhelést okoznak. A rendszer szociálisan is igazságtalan, az átlagfogyasztásig azok is kapnak állami támogatást, akik nem szorulnának rá. Így minél többet fogyaszt egy tehetősebb háztartás, annál több közpénzt kap, tették hozzá. Véleményük szerint megfizethető lakossági energiaárakat a legjobb lenne az épületek energetikai korszerűsítésével biztosítani, de ehhez évtizedek kellenek, ezért pénzbeli kompenzációt, a rezsicsökkentés eltörlésével megtakarított pénz lakosságnak való visszaosztását javasolják. Augusztusban 135 földmozgást regisztrált a Kárpát-medencében a HUNREN Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet Kövesligeti Radó Szeizmológiai Obszervatóriuma. Az intézmény azt írta, augusztusban 30 természetes eredetű földrengést és 105 bányarobbantást regisztráltak a Kárpát-Pannon régióban. Hozzátették, a hónapban nem volt lakossági észlelésekkel járó földrengés.
Az időjárásról.
Nem lesz ma zavartalan a napsütés, fátyol és gomoly felhők képződhetnek, csapadékra kevés az esély. A délután folyamán 27 és 30 fok körül alakul a hőmérséklet.
Az Európa Rádió híreit hallották.
neked adtam a kabátom és az ernyőm, az örök kérdés válaszát. Tudnál-e majd úgy szeretni, mint ahogy még senki más? Fesztiválon egy sátorban, már reggel van, még mámorban. Feledkezik a holnap kötelékétől, a szíved hozzám átdobban. Hányszor rontottuk már el, és hányszor szóltak, hogy menni kell. Nincs erőm most messze menni, itt maradok hátol közel. Hányszor rontottuk már el, és hányszor szóltak, hogy menni kell. Nincs erőm most messze menni, itt maradok hátol közel. Várj, 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 én majd eljövök érted. Tudom, azt mondják, hogy majd elmúlik, de addig megiszom a poharadból az emléked, amit itt hagytál. Most megrepülök mélyre az asztalnál, egyedül a sötétbe szólhatnál, hogyha akarnál, de már rég túl messze jársz. Senki nem tudja, hogy mit keresek én itt, néha magam is úgy vagyok vele téfit. Hogy majd lesz egy családom és körülöttem, boldogan kiáltják nekem az a jöttem. Vajon lesz-e, aki szeret, és leszek az, aki szeret?
Lesz-e, aki szeret, és leszek az, aki szeret?
Az ágyom maradt hajszálaidnak az emlékével alszom el. Hányszor rontottuk már el, és hányszor szóltak, hogy menni kell. Nincs erőd most messze menni, itt maradok hátul közel. Hányszor rontottuk már el, és hányszor szóltak, hogy menni kell. Nincs erőm most messze menni, itt maradok hátul közel.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Mai műsorunkban Farkas Eleonóra költőt ismerhetik meg. Nóri, ahogy mindenki hívja, születése óta súlyosan mozgáskorlátozott, egyedül még a leghétköznapibb feladatok elvégzése is nemhogy nehézség számára, hanem megugorhatatlan probléma. Verseit az írógépén írja, egyetlen ujjal pötyögve a billentyűket, mégis derűsen mondja, hogy szereti az életét. Ismerjék meg Nóri és édesanyja Magdolna hihetetlen életigenlő történetét.
Tehát én vállalom az életet. Én szeretem az életet, és közvetítem az életet mindenki felé. Ahogy a Szentlélek, az Atya szereti a fiút, a fiú meg a Szentléleket. Tehát mi egymásból, meg egymásba élünk, meg egymás biztonságában vagyunk az Isten által.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban tehát Farkas Eleonórával és az édesanyjával, Magdolnával beszélgetek majd. Tartsanak velünk!
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Eleonóra születése óta mozgáskorlátozottként él. Testvérei és édesapja már nem élnek, és néhány évvel ezelőtt volt egy balesetük is az édesanyjával, amikor az autójukba hátulról belérohant egy másik autó. A baleset előtt még egy fokkal könnyebb volt az életük, ugyanis az édesanyja akkor még legalább programokra el tudta vinni a lányát a saját autójukkal, és be is tudtak vásárolni. Most azonban 6 lépcső választja őket attól, hogy ki tudjanak menni az udvarra. Havonta a Magyar Református Szeretett Szolgálat Ózdi munkatársai viszik el Nórit az irodalmi körbe, amit még a 90-es évek elején részben ő alapított. Ez a havi néhány óra jelenleg az egyetlen kapcsolata Nórinak a külvilággal. Eleonóra 58 éves, sok új élményre vár, mert ingerhiányban ritkán is tud írni, pedig már 11 verses kötete jelent meg, Szívdobbanás című könyvében például így fogalmaz, idézem, lásd, számunkra nem jutott ma csillogó karácsony, te légy jászol, sléted bárhol ünnep a világon. Mai műsorunkban megismerhetik tehát Farkas Eleonóra, vagyis Nóri és édesanyja illetét, akik minden elképesztő nehézség ellenére is Istenben bízva, szeretetben, békében élik az életüket, és minden egyes nap hálát tudnak adni az új napért, és hogy vannak egymásnak.
Megtapasztalta Isten szeretetét?
Rettenetes. Sok keresztet kaptunk az életbe.
Pont emiatt kérdezem.
És mindenből sikerült felállni. A legutolsó keresztünk egy autóbaleset volt 2,5 évvel ezelőtt. Belénk rohant egy fiatal lány Putnok határába. Na most ezáltal totál káros lett az autónk, és ebben együtt az életünk is. Mert négy törésünk az begyógyult, de a sebek azok megmaradnak, azt hiszem, egy életre. Amit a karamból okozott a láthatatlan hiányosságok, a visszamaradása, tehát, hogy nem tudjuk ugyanazt az élet minőséget vagy élet színvonalat követni. Az édesanyámnak konkrét egészségi állapota is károsodott, tehát ő már fizikailag se tudja azt az életmódot követni vagy folytatni, mint a baleset előtt. Nekem viszont a töréseim begyógyultak, de sokkal több törésem maradt belsőleg. Amióta én gyerek voltam, az én szüleim meg a családom összefogott értem. Hatan voltunk egy családba, többiek már az örökké valóságban vannak, ketten maradtunk, de azóta is az édesanyám nem úgy kezelt engem, ahogy a családom se úgy kezelt. Elsősorban nem mozgássérültet neveltek, hanem az állapotomat vették alapul, hanem ember. Nekem jogom volt járni a világban. Mi jártunk gyógyfürdőtől kezdve, mindenféle kirándulás, tele volt a gyerekekkel, játszó pajtásokkal. Édesanyám a önfeláldozásának köszönhetettem azt, hogy amikor édesapám szívinfarktusban megbetegedett, ő átvette a stafétabotot abból szempontból, hogy megtanult autót vezetni, és mivel édesapám egészségi állapota már nem engedte meg, ő szállította engem mindenübe, tehát a nyár vagy így az időszakok avval teltek, hogy például 3 hetente elmentünk kirándulni. Tehát a világ én nekem a balesetünkig a részem volt. Na most vannak olyan emberek, akik nem ismernek, vagy nem is akarnak megismerni közelebbről, és ezek már úgy ítélnek meg, hogy hát mozgássérült, hát a többinek sincsen több lehetősége, mint neki, és akkor, hogy még szinte ellenállásba is ütközök, hogy hát mit akar ez? Tehát, hogy miért kiáltok én, hogy segítsetek innen kijutni. Mert ha nem jutok ki, akkor a talentum is oda vész, mert nem tudok a világról véleményt alkotni, nem tudok írni, nem tudok felszabadulni, nem tudok a természetbe kijutni. A múlt nyáron, egész nyáron az ablakból néztem a napfényt, és szinte mintha szólogatott volna engem, hogy hol vagy, hát hiányzol nekem, hol vagy, miért? Már most nem, lá, nem látlak. És nekem nagyon hiányzik a természetbe járás a madárdal, az emberi közösségek. Jártam Egerbe is egy vallásos közösségbe, a Szenvedés Önkéntesei közösségébe, ahol 20 évet töltöttünk, de most már oda se tudok eljutni. Megpróbálok ember maradni, hogy hát ha valaki se segít vele, felajánl valamit, hogy csak egy hónapban 2-3-szor, hogy kivigyenek a falunk kívül, akkor meg tud menekülni az egész, amivé formáltak engem a családba és a közvetlen környezetbe.
Mit jelent önnek az irodalom?
Két sorban elmondhatom. Irodalom az én dalom, ezért Istent magasztalom. Ez az én motto. Mert tőle kapta, mint ajándékot, hogy adjam tovább. Ez nem a magam dicsőségére fordítandó, hanem mások javára, hogy mindazt a belső tartalmat, amit itthon átörököltem a családomtól és a környezetemtől, azt tovább tudjam adni, hogy ha számon kérik halálom után, hogy adj számot az életedről, akkor meg tudjam mondani. Istenem, amit adtál, én tovább adtam. Ennyit adtál nekem, ezt adtam tovább. A többihez már a te izgalma szükséges. De nekem, hiszem, hogy nekem ezzel el kell számolni, tehát nem vehetem félváró. Amikor úgy gondolom, hogy vagy egy olyan hatás ér, amit le kell írni, amit versbe kell foglalni, akkor megindul egy folyamat. Mint egy mozifilmet látom magam előtt azt a témát, és le kell írnom az írógépen.
És milyen gyakran ír verseket?
Sajnos az impulzusok megritkultak, mert hiányzik a világba való kilátás. És hogy mondjam, ha nem tudsz más, mint eldalolni saját fájdalmad örömet, akkor nincs mit mondani. Egyszerű szavakkal fogalmazva ezt írta le a költő. Tehát önmaga keserűségei nem építik az ember, a másik embert.
Tehát jól értem, hogy a saját nehézségeiről nem szívesen ír?
Nem. Azt inkább a templomba rakom le imádságban, vagy pedig lelkileg való beszélgetésben illetékes személyekkel.
Miről ír szívesen? Miről írt legutóbb verset?
Például a világ folyamatairól, vagy hogy hazatért a gólyamadár, vagy hogy mit jelent magyarnak lenni most ebben az össze-vissza forrongó világban. Ez nagy kérdés, hogy mit jelent magyarnak lenni, vagy hogy én mit tartok a magyarságról, vagy egyszerűen, hogy mi az a barátság, vagy emberi érzések, melyik időszakban mi a fontos, vagy ünnepek, hogy például nagyon szeretem a karácsonyt, azt kiemelten szeretem. Vannak világi témájú versek is, meg vallásos témájú is olyan versek is, ami az emberrel saját magával foglalkozik. Ugyanis, hogyha nem lennék fogyatékos, pszichológiában helyezkedtem volna el. Nagyon szeretek emberek problémáival foglalkozni, megoldást keresni, vagy vigasztalni embereket.
Pedig azt gondolhatná valaki, hogy inkább azt gondolná, hogy önt kell vigasztalni, de inkább ön vigasztal szívesen?
Különben font kérdés, mert én azt látom, hogy annyira tudok vigasztalni, amennyire az Isten megvigasztal engem.
És megvigasztalja Isten önt a nehézségeiben?
Megvigasztal.
És ez az irodalmi kör, amit említett, hogy oda segít eljutni a, valaki a szeretett szolgálattól, az, az mit jelent? Ott más költőkkel, irodalmárokkal találkozik, vagy olyanokkal, akik szeretik a verseket, az hol van ez a kör, és mesélne erről egy kicsit.
Azonban az Oldi Cépszó irodalmi kör, s azért is kedves nekem, mert mi alapító tagok vagyunk. Négyen voltunk alapító tagok 1994-ben. Annak ez az előzménye, hogy 1991-ben bekerültem amatőr országos írók és költők közösségébe, ami felbomlott 2011-ben, és akkor kaptam meg ott az örökös tagságot. Kaptam aranydiplomát, és nagyon sok ilyen, majdnem minden évben kaptam minőségi elismerést.
És önnek mit jelent ott lenni egy ilyen alkalmon, ezekről beszélgetni, másokkal találkozni?
Én nekem azt jelenti, mintha egy kicsit legalább résznyire ki tudok kukucskálni, mint a rossz gyereket, mikor bezárják egy szobába vagy egy lakásba, de azért a kócsukon észreveszi, hogy ki lehet egy kicsit kukucskálni. És az egy időre kitört, az egy időre visszatört engem.
Mennyi időn közönként tud eljutni egy ilyen ózdi irodalmi körbe?
Hát ez csak egy hónapban egyszer van. És mindig úgy szoktam köszönni, hogy köszönöm a lélekmentést.
Nóri, után pedig hallgassuk meg az édesanyját, Magdolnát. Kezdésként hagy tegyem ide, hogy a neve azt jelenti oszlop és bástya, és a lánya Nóri számára ez kétségkívül így van. Magdolna az elmúlt 58 évét lényegében Nórinak szentelte, úgyhogy közben elveszítette két másik gyermekét és a férjét is. Áldozatai sora hosszú, és csak egyet ragadok ki, de kezdésként 45 évesen jogosítványt szerzett, hogy a lányát el tudja vinni különböző programokra, például egy irodalmi körbe.
Sora szülött volt ő, és 6 hónapra jött a világra. Isten úgy gondolom, hogy amit fizikálisan nem kapott meg, azt észbelileg, szellemileg pótolta.
És csak Isten. Nagyon röviden összefoglalná Eleonórának a fizikai állapotát, és hogy az akkor születéstől...
Hát a születéstől
fogva?
Kezdve, igen, egy éves sem volt még, amikor észrevettük, hogy nem úgy mozog, hogyha mondtam, hogy aztán mindig a szemét néztem, az, hogy lát-e, hall-e, meg tehát mit tükröződik a szeméből, tehát az értelmi képesség megvan-e, olyan, mint a már a babáknál is észre lehet venni. És amikor mondtam, hogy fog meg az arcomat, ugye mindig beszéltem hozzá, hát azért nem állt messze a hivatásomtól az, hogy hogy foglalkozzak vele, és akkor csak éppen egy úrjöret, ennyi volt, hogy tehát nem tudta kinyújtani a kezét, tehát a mozgásai nem voltak meg. Gyógytornáltok itt a környéken, végül is Heinpál kórházba kötöttünk ki, odahordtuk egy valamennyi ideig, akkor javasolták, hogy itten a közeli kórházakba fordjuk gyógytornászhoz. Megtanultam, meg hát az embernek az érzéke és anyai érzéke is ott van ahhoz, hogy mit kell vele csinálni, vagy mi az, ami javára válik. Tornáztattam, mozgáltattam, mozogtattam minden, ami csak eszembe jutott. De akkor még könnyebben megtudtam, mert az idős nagyszüleik is voltak itten a családban, mondta ő is, hogy 6 voltunk a családban, azok a ház körüli dolgokat elvégezték, és akkor én vele tudtam, játékosan csináltam vele mindent. A földön kúsztunk együtt, hogy most elmegy a boltba, akkor elkúszott, nem tudom én, hogy hová, hogy hozzon nekem ezt, mert szóval teljesen olyan játékosan, mint ahogy az óvodában, vagy a, nem tudom én, milyen alapfokon csinálják ezeket a mozgásokat, és akkor a fokról fokra kerültünk Budapestre a Dévény Anna féle tornára, ami országosan is elismert gyógytornász volt. Ő adta meg az impulzusokat, hogy mi az, amivel foglalkozni kell vele főképpen. És így fokról fokra, de hát én az estébe is háromkerekű biciklit csináltatott az édesapja, és akkor kimentünk az útra, ugye kénytelen volt az hajtani azt a biciklit azért, mert rászerettük tehát mindig olyan dolgokat, ami a legszükségesebbnek bizonyult, hogy a pedáljára a cipőt rárakasztott, vagy rászereltettük, és ugye ha hajtottuk azt a kis biciklit, annak a mozgása kénytelen volt, hogy az ő mozgásával szinkronba legyen. Az estébe kimentünk, énekeltünk, a csillagos eget néztük, verseket hát én is mondtuk, az első gólya verse, alig tudott beszélni 3 évesen, az értelmi képessége azon nagyon korán megmutatkozott, mert meséket mondott, a Másenka pogácsás, meg a medvés mesét, alig tudotta kimondani, de mondta folyamatosan, szóval az értelmi képessége már akkor ugye kibontakozott, és hát így fokról fokra jutottunk el odáig, de mai napig is gyógytornászik, amennyire az idő vagy a lehetőség engedi. Ott van bent bordásfal, akkor van kondi bicikli, akkor szóval mindazok a szükséges dolgok, ezek a emelő szerkezet, amit ilyen, mint a gyógytornászoknak előírják azokat a dolgokat, amik fejlesztik a mozgását.
Kedves hallgatóink, hamarosan folytatjuk a beszélgetést Farkas Eleonórával és az édesanyjával, Magdolnával, de most hírek következnek itt az Európa Rádióban. Maradjanak velünk!
Égeti a nap, és fújja a szél, de ez a rózsa csak vizet kér, és nem akar több meglátszani, mint amennyit ér.
Pedig lehetne ő is egy háttérkép, követhetnénk néma árnyékként, és elboríthatná a környezetét.
Ez a rózsa nem akarja, hogy más is lásson, hogyan éli az életét. Neki a sajátja éppelék, éppelék. Ez a rózsa nem akar szemnek látszani, mint amilyen a valóság.
Figyelni, és akkor nem látnám, hogy a világ a bőréből hogyan bújik ki.
Ez a rózsa nem akarja, hogy más is lásson, hogyan éli az életét. Neki a sajátja épp elég, épp elég. Ez a rózsa nem akar szemnek látszani, mint amilyen a valóság.
Hírek az Európa Rádióban.
Üdvözlöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Magyar Péter országos erdőtelepítési és fásítási programot jelentett be csütörtökön, a kormány szerdai döntését ismertető sajtótájékoztatón. Azt mondta, sok-sok 10 milliárd forint értékben már ettől az évtől 2030-ig vissza nem térítendő támogatást biztosít a kormány új erdők telepítésére, vízparti sétányok fásítására. Fafaj cserére is szükség van a szakemberek tájékoztatása szerint. Az invazív fajok visszaszorítására, az erdők kezetének átalakítására, ápolására és az erdőgazdálkodók szakmai támogatására is több milliárd forintot tervez a kormány. Emellett a miniszterelnök arról is beszámolt, hogy a dohány és a kaszinó koncesziók területén radikális átalakítást tervez a kormány. A dohánykereskedelem esetében Magyar Péter fontosnak nevezte a közegészségügy megerősítését, hogy ne lehessen a mostaninál szabadabban árulni ezeket a termékeket, illetve minél nagyobb költségvetési bevétel származzon azok nagy és kis kereskedelméből, a költségvetési bevétel emelkedése pedig egyenesen és címkézve az egészségügyhöz kerüljön. Bejelentette azt is, hogy átfogóan felülvizsgálja a kormány a büntető eljárások elhúzódásának okait. Elmondta, a cél előkészíteni minden olyan jogszabályi, szervezeti és finanszírozási változtatást, amely érdemben rövidítheti a nyomozásokat, az ügyészségi eljárásokat és a bírósági szakaszt. Akkor tölti be az igazságszolgáltatása feladatát, ha képes tisztességes, alapos, független döntést hozni, de mindezt észszerű időn belül teszi meg. A miniszterelnök jelezte, a kormány minden szükséges eszközt biztosítani fog a hatóságoknak, hogy a bonyolult gazdasági, korrupciós és vagyonelleni bűncselekményeket is gyorsan és magas színvonalon fel tudják tárni. Korábban kezdődik a méh állatjóléti támogatások kifizetése az idén az előző évekhez képest, írta a közösségi oldalán az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Puna Szabolcs közölte, hogy az október 16-ától november 30-áig tartó időszakban a támogatás 85%-át előrehozott kifizetésként kaphatják meg azok, akiknél nincs folyamatban adminisztratív vagy helyszíni ellenőrzés. A végkifizetések decemberben várhatók, a méhészek összesen 3,5-4 milliárd forint segítségre számíthatnak, tette hozzá, a rendkívüli időjárással magyarázva az intézkedést. Az Országos Magyar Méhészeti Egyesület augusztus végén közölte, hogy kérték a minisztert a méhészeknek járó állatjóléti támogatás mielőbbi kifizetésére. Az összegeket az év végén kapták volna meg, de a rendkívüli időjárás miatt jelentős méh családveszteség várható, az érintett 5145 méhésznek ugyanakkor fenn kell tartani az előírt állományszintet, indokolták a kérést.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Belül ugyanaz a csend, pedig figyelek rád. Az üzenetedben csupa-csupa önvád. De minek adod át, olyan üresen cseng, hogy sose vagyok szent, és sose lesz rend. Ha kimarad a szép, pedig van elég hely. Odafutó kép, ahol te sem érsz el. A napom a tiéd, nem adod az éjjel. Ha monoton a jel, akiben akad el. Vagyok-e még valakin, aki tudja, hogy merre talál, ha bárhova belefér? Aki bízik, hogy pont ugyanaz marad, mint a legelején. Mikor velem esel el, keresed a csapdát, ne gyere közel, ha a bizalom bánt. Te mindig te leszel, mindegy, hogy ölelsz át a magam igazát, így hogyan adom rád? A töviseket hordom, nem adom tovább, miket egymásba szúrtunk az idők során. Nem számolom, hogy hányszor égetett és fájt, mi egymásnak voltunk, nem lesz tovább. Vagyok-e még valakit, aki tudja, hogy merre talál, ha bárhova belefér? Aki bízik, hogy pont ugyanaz marad, mint a legelején. Hódítalak, megbántalak és meggyógyítalak. Minden szavam kettőnkből fakad, ha nem visszhangzod, a végén csend marad. Megszólítalak, meghódítalak, megbántalak és meggyógyítalak. Minden szavam kettőnkből fakad, ha nem visszhangzod, a végén.
Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, ahogy ígértem, már is folytatjuk a beszélgetést mai vendégeinkkel. Pontosabban én voltam ezúttal a vendégük a családi házukban. Farkas Eleonóra és édesanyja Magdolna a beszélgető társaim.
Említette Eleonóra, hogy ő megtanult autót vezetni. Akkor, ha jól értem, itt az a történet, hogy korábban a férje vezetett, és önnek nem volt jogosítványa, és azért, hogy tudja vinni Nórit, ezért megtanult vezetni?
Igen, igen. Hát már
végül. Hány éves volt ekkor?
45. Hát 35 évig vezettem. Hát 45 éves, hát akkor. Úgyhogy.
És ezzel a balesettel ért véget a vezetés, amit elmesélt Nóri?
Hát már most már koromnál fogva, és még akkor azt hiszem, hogy 80 éves voltam, még akkor vezettem. Hát soha nem volt semmi probléma a vezetéssel, semmi. Se egy rendőri büntetés, semmi. Úgyhogy ez...
Most ehhez még muszáj valamit kérdezem, de ne haragudjon miatt. Hibásnak érzi magát abban a balesetben? Nem. Mert ugye elmesélte Nóri, hogy hátulról jöttek önökbe, tehát nyilván nem gondolom így látatlan vagy hibás lenne, csak hogy ön esetleg volt ilyen rossz érzése, hogy valamit máshogy kellett volna csinálni.
Ez egy rettenetes volt lelkiekben, és átélni ezeket mind, és az embernek a Istenbe kapaszkodtunk. Nórival ketten voltunk, vagy a már a névén mondom, nyilván, hogy a lányomról van szó. És szobában voltunk, imádkoztunk, és hát bíztuk abba, hogy egyszer talán arra a helyre, ahol az életünket én jóformán leéltem, akkor már a férjem ugyan, már 30-33 éve, hogy a férjem meghalt, és azóta így éljük az életünket Istennel. Istennel, meg az ő gondviselését érezve. Sokan azt mondják, hogy lelki erőnk van, de mondom, hogy ez nem is a mi erőnk, hanem amit kapunk onnan. Isten által.
Hogyan tekint a jövőbe? Akárha Nórira gondol, közös életükre gondol.
Hát azt mondjuk, hogy éljünk úgy, minthogyha mindig élnénk, és közben az Isten segítségét kérjük, ő tudja. Még jó is, hogy nem tudjuk, hogy mikor mi következik. Minden napra megkapjuk az erőt, azzal kezdjük a napunkat, mielőtt ugye közösen reggeliznénk. Ilyen segítőink vannak, amikor jön, akkor az ember a legszükségesebb fizikálisan, amit kell segíteni, azt igénybe veszi, és együtt éljük a napunkat. Azzal kezdjük a napunkat, hogy új napra ébredve látunk, hallunk, beszélünk, gondolkodunk, cselekszünk, mozgunk, minden Isten adománya, és kérjük a mai napra is az ő erejét, este ugyancsak lefekve is kör, megköszönve, amit meg kell köszönnünk, mert minden őtőle van. Ha hitünk nem lenne, akkor biztos, hogy nagyon elveszett emberek lennénk mai napon is, de az belevaló kontaktus, ami megvan, és meg is kapjuk, azokat igénybe véve tudjuk élni az életünket.
Végül hallgassuk meg, mit válaszolnak arra a kérdésre, hogy mit jelentenek ők egymásnak. Először az édesanyjához, Magdolnához fordulok.
Kezdjük önnel, hogy mit jelent önnek Nóri?
babakorától, születésétől kezdve én voltam az, aki egy ilyen vezérfonal, ami a családra vonatkozva is lehet elmondani, meg Nórit is. Én tanítottam magánúton, sőt, nyelvórákra hordtuk, mert két nyelvet beszél is, tehát együtt tanultam vele, én is megtanultam a legalapvetőbb dolgokat, amit a nyelveket érinten vittem vizsgákra, tehát valamikor én voltam a vezérfonal, az, aki irányította, már nem szellemileg, hanem minden fizikálisan is. Most már nagyon sok esetben ugye megtanulta a laptoppal való használatot, meg a világba jobban belelát. Most már majdnem megfordul a kocka, hogy ő mondja, hogy anya így csináld, anya így gondolom, így beszéljük meg. Tehát egy ilyen támaszpontom lett, tehát fordult a kocka a régieket visszapergetve. Hát most már mindenképpen. Ketten vagyunk, és ha ő nem lenne, hát akkor nem is tudom, nagyon rettenetes űr lenne az életembe. Akkor már tényleg az ember azt mondja, hogy talán el se lehetne viselni. Most már mindent közösen megbeszélünk. Nincs, akármelyik helyiségben vagyunk a lakásban, a hiányát érezném, hogyha nem így lenne. Tehát az, hogyha azt mondom, hogy mindent, az magába foglal tényleg mindent.
Önnek az elmúlt több mint 50 évében vezérfonálnak kellett lenni, ahogy fogalmazott.
Igen.
De hát ez biztos, hogy most tényleg, ha tehetném, mondanám, hogy menjünk ki, de most ez nem olyan egyszerű, hogy Nóri ne hajítja, most Nóri, fogd be a füled, légy szíves egy pillanatra. Szóval, hogy ez nyilván, ez nem negatívan mondom, amit most mondok, de ez nyilvánvalóan lemondással járt, vagy más erőfeszítéssel járt,
nagyon.
Amit szerintem nem is tudunk feltétlenül picit se elképzelni, hogy ez milyen 24 órás szeretetet jelentett az ön elmúlt több mint 50 évében. Honnan van erre ereje, miért volt-e, hogy fel akarta adni, vagy mindig tovább tudott lendülni, stb. Hogy látja ezt?
Hát elsősorban is a hitem. Másodszorban az a tudat, hogy nekem helyt kell állni, mert ha én nem, akkor omlik össze minden. Sőt, még a háttérben lévő család, megmondom, hatan voltunk, idős nagyszülők is itt éltek velünk a lakásba. Nekem kellett egy ilyen tartó oszlopnak lenni. Nem hiába mondják azt, hogy a Dóri szokta azt mondani, hogy a Magdolna név az egy oszlopot jelent. Tehát annak a jelentése a magának, a névnek, a keresztnevemnek. De oszlopnak kellett lenni, hogy a Nórinál meg sokszorozottam. Tehát tulajdonképpen összetartó erő, tehát a hitem, az összetartó, utána a lelkiismeret, ami nagyon elevenen élt mindig bennem, hogy nekem ez kötelességem, az erőt pedig onnan fentről kértem mindig az Úrtól. Ez.
És úgy érzi, hogy mindig megkapta?
Meg.
Amennyire
meg.
Volt?
Meg, igen.
Most is úgy érzi?
Most is úgy érzem.
Nagyon nehezen tud közlekedni?
Igen, hát most már sokszorosan érzem, de most meg Nóri az inspiráló mindig, hogy neki még fizikálisan segítenem kell.
És tud még fizikálisan segíteni?
Hát, fizikálisan úgy, hogy csinálni ezt megbeszélés szerint. Tehát soha nem erőltettem. Kicsi korábban igen, a gyógytornát illetően, de aztán belátta, hogy ez csak javára válik. Most már mondom, fordult a kocka, és ő is ugyanígy érzi, és érzem azokat a védő szavakat, meg azokat a védő mások felé való megnyilvánulását, hogy most ott tart, hogy anyát mennyire kell tisztelni, mert nélküle, ő így szokta mondani, hogy szoktad mondani, hogy Nóri, nélküle itt a földi életben semmi se lennék.
De ezt mindjárt meghallgatjuk tőle, akkor köszönöm szépen, és akkor Nóri, kezdjük onnan, hogy neked mit jelent anyukád?
Ezt nehéz összefoglalni. Talán ahhoz tudnám hasonlítani, amit a napkorunknak jelent a fénysugár. Tehát igazából jó értelemben véve egy szeretettem, amiből én kinőttem, és nekem az ő érzését, vagy az, amit tőle tanultam szeretetet, az kell, szeretet kell, hogy legyek, úgy mondta, hogy az ő lényét kell tovább minden, vagy tovább sugároznom, vagy belőle kell a szeretet lendületét adnom másoknak, mert hogy én szeretetből létezek. Ő nélküle, meg a család nélkül nem lennék sehol. Ha feladták volna velem kapcsolatban, akkor valami elfekvő intézetbe, vagy valami ilyesmi helyen lennék, megfosztva az emberi mi voltomtól, az emberi tudatomtól, ami nem fájna, mert nem tudnám felfogni. Tehát mindazt, ami az emberségemet jelenti, mindazt jelenti anya. De elsősorban biztonságot. Ha nincs velem, még most se vagyok biztonságban. Hiába vagyok 58 éves, de kezelhetnek mások, segíthetnek mások, de az az érzés, folyam, ami közöttünk áramlik. Most ez rossz hasonlat, de olyan, mint ahogy, tehát mi úgy szeretjük Isten segítségével egymást, ahogy a Szent Három, az Atya szereti a fiút, a fiú meg a Szent Lelket. Tehát mi egymásból, meg egymásba élünk, meg egymás biztonságában vagyunk az Isten által. Ha nem tudom, hogy mi van vele, akkor már idegessé válok, akkor már, és nekem az a célom, hogy amit ő adott nekem, azt másoknak is adjam, aki még rosszabb körülmények között, mint én vagyok.
Még egy kérdést föl kell tennem, igen? Az előbb nem mertem föltenni, igen, őszintén elmondom, amikor ott ültem még ön mellett, igen? De ha elmegyek enélkül, akkor úgy érzem, hogy újságíróként hibáztam, muszáj megkérdezni.
Nyugodtan.
Mi lenne akkor, hogyha ön meghalna, bocsánat, és egyedül maradna a lánya, milyen érzésedbe önnek belegondolni, meg neked milyen érzés arra gondolni, hogyha ez a biztonság megszűnne, amit neked anyukád jelent?
Bocsánat, ezzel nem tudok szembesülni. Ez olyan...
De biztos eszedbe jutott már.
Ez olyan, mint amikor a Jézus mellett a keresztúton nem lett volna az angyal, és nem tudta volna az Atya fénysugarát átadni Jézusnak, akkor nem tudta volna elvinni a kereszt hordozást. Tehát én most lehet, hogy csúnya dolog, meg istentelennek tűnik, de én emberileg gondolom, ha csak az Isten nem csinál valami olyan csodát, amit már csinált ellen meg egyet az életünkben, akkor vége, akkor nem megy tovább. Mert tudom jelenleg is, hogy sokan segítenek Zsoltból. Olyan Zsoltból, amit mint Szirene is mondnak, adták a Jézus keresztjét. Olyan, hogy felszínesen megcsinálják, de ha érzelemmel nem tudok valaki iránt kötődni, akkor beszakad az egész, de én azt gondolom, hogy akkor se hiába való, vagy nem kell szégyenkeznem az Isten előtt, mert akkor már ő akarja, hogy ne legyen tovább. Tehát én vállalom az életet. Én szeretem az életet, és közvetítem az életet mindenki felé, de ha ez bekövetkezik, hogy érzelmi vonalam nincs már senki iránt, magyarul egyedül vagyok mindegy fűszál a magam helyzetébe, akkor vége.
És akkor ön félti a lányát attól, hogyha önnel valami történne, kórházba kerülne, ilyen már volt, hát de mondanám. Nem tudna, nem tudom, hosszú ideig kijönni, vagy hogy tekint nagyon hosszú távon előre?
Hát idáig, ha kórházba kerültem, ami úgy szinte van 2 hónapon kint a 3 év alatt megismétlődött, nem régen is, vagy hogy eddel hozzá, ilyen tünettel kerülök itt az Ódi kórházba, akkor az megoldom ilyen segítségekkel, akik itt vannak. Meg hát van egy, mondjuk a unokatestvérek, meg a testvérem, egyetlen testvérem, ő mindig valamiképpen megoldást talált, hogy segítsen. De mondom, ez ilyen átmeneti dolog. Hát a többit meg én sem gondolok rá, mert azt mondom, hogy az Isten mindenből kisegített. Mindennek volt egy megoldása, egy kulcsa, hát gondoskodik róla biztos valamiképpen.
Szóval nem valamiképpen. Félelem van nem, ebben, nem. Hanem bízik hát Istenben, hogy igen. Ahogy eddig is gondoskodott
igen,
önökről.
Igen, okay. így. Nagyon kedves, vagy kedvenc filmem a Ben Hur, nem tudom, hogy mond-e valamit valakinek.
Igen.
És akkor ott ugye az anya és a lánya együtt voltak, együtt kapták a leprát, együtt voltak elzárva a világtól, és úgy hordták neki az ott élet, tehát az a szoros anya meg a lány kapcsolata, és a végül is ugye arra ment ki az egész, hogy meggyógyultak, közösen meggyógyultak, és tudták élni tovább az életüket, és ez nekem egy olyan párhuzam az életünkbe, hogy hát az Isten bízóknak minden javukra válik.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben mai műsorunkban Farkas Eleonóra költőt és az édesanyját, Magdolnát ismerhették meg.
Vagyunk, hogy értsük, miért és mennyit. Ad és vesztünk el az élet, míg élet, de amit tényleg neked szánt, a sós végül eléred. Te vagy a legszebb, amit láttam ebben a bolond világban, ahol már idegen az Isten, a lélek meg a mennyből az angyal, csak egy kész bocskos fémlen. Köszönöm a napot, hogy itt lehetek veled, adom, amit tudok, kapom, amit lehet, és te is tudod, nem attól vagy valaki, de van valamit, amit az élet ad, az állapban van nálad. Az otthon nem egy ház, az otthonod a szíved, a vagyon nem a pénz, a vagyonod a hited. Ami vagy, az nem a papír, nem attól se szavak, se a vers, de az iklet vagy, és az is marad.
Eljátszunk, hogy lehetünk, bármi sírunk, nevetünk is égig ég. Fordított értékkel mérnek, ahol az életnél a pénz az értelemnél, meg az ész az embernél az érdek. Drogok, biznisz mindig többet érnek. Te vagy a legszebb, amit láttam ebben a bolond világban. Te vagy a legszebb, amit láttam. Te vagy a legszebb. Az otthon nem egy ház, az otthonod a szíved, a vagyon nem a pénz, a vagyonod a hited. Ami vagy, az nem a papír, nem attól se szavak, se a vers, de az itt lett vagy, és az is marad.
Lehetünk, bármi sírunk, nevetünk is égig ég, a hangulatra. de hazavágyik a szívünk rád ébredni a mennyország kapujában.
Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.
Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Európa Szalon. Kerekasztal beszélgetés az Európa Rádióban vasárnap és pénteken 10 órától.
Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én akkor is az utamat követem. Ha lenne még egy esély, hogy rám találjanak, maradok, hisz oda át, az idő megállt, nincsen már tovább. Sokan elítélnek, azt sem tudják, ki vagyok, fel sem tudják fogni azt, hogy én nekik egy körbe tükröt mutatok. Keresem az ajt, egy élményt, mi megmarad, fölrakom az életem pirosra, se baj, ha feketén ragad. 10 éven át csak húztam, húztam, vártam a legnagyobb csodát. Sem, hogy ki vagyok, utamat járom, folyton vezetnek a csillagok. Ha tudnám, hogy te merre jársz, vagy épp most hol lehetsz, a nyomodba erednék rögtön, nem engedném, hogy elfeledj. Az élet birtokol, de szembeszállni vele élvezet, s ha egyszer odébb.